most is Jézus szolgálatának egy szakaszáról fogunk közösen gondolkodni. Ugye az előző alkalmakon gyógyításokról volt szó, most pedig egy másfajta csodatételéről. Érdekes módon ez, mintha jobban vagy erősebben megmozgatta volna az embereknek a fantáziáját, Jézusnak ez a csodatétele, illetve sokkal inkább mentek utána és követték őt ennek a csodának a hatására, de csak egy darabig. Tehát ez egy érdekes történet ilyen szempontból, a kenyérszaporításnak a története, amit mindjárt meg is osztanék veletek. Igen, tehát amikor Jézus a Genezáreti tó partján, ugye itt látunk egy ilyen domboldalat a tóparton, valami ehhez hasonló helyen volt együtt egy hatalmas nagy sokasággal. Azt mondja a Biblia, hogy 5000-en voltak csupán férfiak, úgyhogy nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen hányan lehettek összesen. Tehát belepték az egész domboldalt, ez a hatalmas nagy tömeg, akik hallgatták őt. De nézzük meg magát a történetet. És kimenvén Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdte őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő volt, hozzámenvén az ő tanítványai mondták: puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelvén mondta nékik: adjatok nékik ti enniük. És mondták néki: elmenvén vegyünk-e 200 pénzárú kenyeret, hogy enni adjunk nékik. Tehát itt először is azt látjuk, hogy ez a sokaság azért gyűlt össze, hogy Jézust hallgassák. Jézus megszánta őket, azt olvastuk itt az igében, ugye Márk evangélium a 6. fejezetéből olvastuk ezt az ige szakaszt. Minden evangélista megemlékezik erről a történetről, majd fogjuk látni egy másik evangéliumi feljegyzésben is. De ugye ezt azért idéztem, mert itt látjuk egyrészt azt, hogy Jézus milyen irgalommal volt az emberek iránt, és valóban minden testi-lelki szükségletüket látta és kielégítette. Tehát itt volt ez a nagy sokaság, Jézus megszánta őket, olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Ugye ezt többször is megtaláljuk a Bibliában, ezt a kifejezést, hogy pásztor nélkül való juhok. Tehát mint akiknek senki nem mutat utat, nem vezeti őket, nem segíti őket, az igazi szükségleteikről nem gondoskodik. Pedig voltak Izraelben tanítók, ugye voltak írástudók, akiknek ez lett volna a feladatuk, hogy a nép lelki szükségleteit kielégítsék. De ők többnyire maradtak a szertartásoknál, a különféle törvény magyarázatoknál, a száraz és lélektelen beszédeknél, és Jézus látta, hogy ezek az emberek többre vágynak, és többre is van szükségük. És ezért jöttek utána, ugye ez a nagy sokaság, és kezdte őket sokra tanítani. De itt nem írja le az ige, hogy mit tartalmazott Jézus tanítása. De hát az előzőekben is láthattuk, akár a hegyi beszédben, akár más alkalmakon is, Jézus nagyon egyszerűen, közérthetően beszélt, minden ember számára érthető volt az, amit ő elmondott. És ő valóban az embereknek az igazi szükségleteit nézte. Jézus mondhatott volna olyan csodálatos dolgokat, amit senki nem ért meg. Hiszen ő a mennyből jött, és hatalmas nagy ismeret és tudás birtokában volt. De ő mégis ilyen szempontból is megalázta magát, és lealacsonyodott a legegyszerűbb emberekhez is, hogy még a gyerekek is, és a tanulatlan emberek is megértsék. És miután ez a sokasság étlen szomjan hallgatta Krisztust, tehát itt az derül ki a folytatásból, hogy hogy elfeledkeztek a szükségleteikről is szinte. És már a tanítványok figyelmeztették Jézust, hogy hát most már bocsássz el a sokaságot, már sok idő van, és éhesek, és nincs mit enniük. És Jézus egy meglepő dolgot válaszolt, ezt mondta a tanítványainak, hogy adjatok nekik ti enniük. Másik helyen úgy olvassuk, hogy nem szükséges elmenniük. Ezért nem kell, hogy elküldjük őket, hogy nincs mit enni. Hogyha ők szeretnének még maradni, hogyha tényleg a tanításokat akarják hallgatni, akkor nem szükséges elmenniük. Adjatok nekik ti enniük. Hát ez elég nagy próba volt a tanítványoknak, meg is lepődtek rajta, hiszen látták, hogy milyen hatalmas a tömeg, és hogy mennyi pénzbe kerülne ennek a sokaságnak a megvendégelése. Ugye ezért is tették fel ezt a kérdést, hogy hát egyáltalán hogyan, hát 200 pénzáru kenyeret vegyünk, de hát ugye még elhozni se tudták volna, tehát nyilván pénzük se volt annyi, hogy 5000 ember jól lakjon. Tehát ez így emberileg egy kilátástalan dolog lett volna, amire itt Jézus utalt. Jézus viszont nagyon jól tudta, hogy ő mit szeretne tenni. Ezért is mondta a tanítványoknak, hogy adjatok nekik ti enniük. Tulajdonképpen nektek is ez a feladatotok. Ugye, ahogyan ő azért jött, hogy az emberek testi, lelki szükségleteit kielégítse, ezt mondta a tanítványoknak is, hogy a ti dolgotok is ez, és ez is lesz, hogy ti tápláljátok majd a sokaságot. Nyilván itt elsősorban nem a fizikai táplálékra gondolt, bár itt éppen az történt a sokaság megvendégelésénél. János evangéliumából folytatnám most a történetet, mivel ott egy kicsit részletesebben leírja az ige azokat a mozzanatokat is, amelyeket csak vázlatosan találunk meg a többi evangéliumban. Tehát János evangélium a 6. fejezetének a 8. versétől a 11-ig így olvassuk. Mondta pedig néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leültek azért a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adván adta a tanítványoknak. A tanítványok pedig a leülteknek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Ugye itt egy érdekes kis részlet az evangéliumban. Egy kis gyermek felkínálta a saját útravalóját. 5 árpa kenyere és 2 hala volt. Nyilván ugye abban az időben az árpa kenyér a legszegényebbeknek az eledele volt, és ilyen ne kilós kenyerekre gondoljunk, hanem ezek ilyen kis lepény kenyerek voltak, amit így meg tudtak sütni, akár egy forró kövön is. Tehát ilyen kis lepény kenyerek voltak, 5 kis kenyér és 2 hal. És az is elgondolkodtató, hogy egyáltalán ez itt hogy jutott eszükbe. Nyilván, ahogyan ők ott tanakodtak, hogy mit is kellene tenni, és hogy Jézus ezt mondta, hogy adjatok nekik enni, akkor még inkább megzavarodva beszélgettek, hogy mit tegyünk. Jézus azt mondta, hogy nekünk kell ellátni a sokasságot, mi legyen. És nyilván meghallott egy kisgyermek ezt a problémázást, ezt a dilemmát, hogy mi is lesz a sokasággal. És ő felkínálta a saját kis útravalóját. Érdekes dolog ez is, hogy egy felnőtt embernek lehet, hogy ez nem jutott volna eszébe, vagy inkább arra gondolt volna, hogy ez tényleg, mint a tanítványok is, amit mondtak, hogy mi ez ennyinek. Egy gyerek nem így gondolkodik. A gyerek őszintén azt adja, amilyen van. Ez a gyerek odaadta, amilyen volt. Felkínálta, hogy nekem ez van, és én odaadom. tanítványok ugye rögtön hozzátették, hogy mi ez ennyinek. Hát ugye ezzel nem sokra megyünk. Jézus viszont igen, Jézus elfogadta. Igen, ezzel az öt árpa kenyérrel és a két hallal vendégelte meg a sokaságot tulajdonképpen, ezt felhasználva. Nem tehette volna meg Jézus, hogy teremt akár a kövekből, vagy a semmiből? Szüksége volt neki erre az öt kis árpa kenyérre, meg a két halra, hogy ezt elvegye ettől a gyermektől? Ennek ebben is tanítás volt, ebben a történetben, hogy ő azt akarja fölhasználni, amink van. Azt akarja, hogy mi adjuk oda azt, amink van. És ő azt tudja megsokasítani, azt tudja megáldani, hogy nem mindig mindent csak tőle várjunk. Tehát mi sokszor úgy vagyunk, hogy hát igen, ő gondoskodjon rólunk, de mi nem járulunk hozzá, vagy nem gondolunk arra, hogy mi mit tehetnénk. Itt pontosan erről volt szó, hogy amiük van, azt hagyják oda. És az a gyermek odaadta azt, amije volt. És Jézus ezt sokasította meg. El tudjuk képzelni, ugye, hogy ez a gyermek egy életen keresztül megőrizte ennek az emlékét, és nem tudunk róla az evangéliumokból, de csak következtethetünk, hogy ez milyen hatással lehetett őre. Hogy ő ezt odaadhatta, és hogy Jézus ezt megáldotta. És ezzel jól lakott ez az 5000 ember. Tehát Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ültessék le az embereket, ugye csoportosan ültették le őket. És miután Jézus hálát adott, megáldotta a kenyereket, megtörte és adta a tanítványoknak. Ugye milyen érdekes egybecsengése van ennek az utolsó vacsorával, és hálát adott, megtörte a kenyeret, és adta a tanítványoknak. Ott nem megsokasodás, nem az volt a lényeg, hogy megszaporodjon a kenyér, de majd fogjuk látni, hogy már itt is meg akart velük valamit értetni, tanítványaival is, és a sokassággal is, hogy ő nem csak földi táplálékot akar adni. Hát itt még ott tartunk, hogy ezeket a kenyereket, tehát ezt az öt kis árpa kenyeret és a két halat, ezt adta a tanítványoknak, hogy adják tovább a sokasságnak. És azt olvassuk, hogy amennyit csak akartak, mindenkinek jutott. Sőt, így olvassuk a folytatást a 12. 13. versben, hogy amint pedig beteltek, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltötték 12 kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Tehát azt látjuk, hogy valóban mindenkinek jutott, sőt, ezt olvassuk, hogy beteltek, tehát jól laktak, és miután jól laktak, utána gyűjtették össze a megmaradt darabokat. És ez azért is lényeges, mert sajnos manapság a bibliakritika korában annyiféleképpen próbálják magyarázni Jézus csodáit, hogy az semmiképpen ne legyen csoda. Ezt is, erről a csodáról is hallottam már jó néhány magyarázatot, többek között azt is, hogy ezek az emberek csupán úgy érezték, hogy jól laktak, mindenkinek jutott egy morzsányi, de úgy érezték, hogy jól laktak. Olyan magyarázatot is hallottam, hogy hát tulajdonképpen Jézus csak ezt elkezdte, de aztán mindenki folytatta tovább, mert elszégyelték magukat, és megosztották ők is, ami náluk volt. De ez a történet nem erről szól, hanem valóban arról, hogy az öt árpa kenyérből és a két halból vendégelte meg Krisztus a sokasságot, és hogy utána összegyűjtötték a maradékokat, ennek is volt jelentősége. Egyrészt ez megcáfolja azt a magyarázatot, hogy csak egy morzsányi volt, és ők csak úgy érezték, hogy jól laktak, mert hiszen a maradék volt 12 kosárral. És van más tanulsága is, Jézus azt mondja, hogy semmi el ne vesszen. Pedig az ő áldása nyomán, az ő szavára szaporodott meg ez a kenyér, nem dolgozott meg különösképpen érte senki. Ugye milyen könnyen veszik az emberek azokat a dolgokat, hát az ételt magát, és amiért nem kell sokat dolgozniuk, sokat fáradniuk, csak úgy van, csak úgy kapják, aztán dobják ki, ha marad. Mennyi ételt dobnak ki emberek? Napjainkban vannak is ilyen felmérések, hogy tonna számra dobják ki az ételt, hogy hány ember lakhatna jól ezekből a szemétbe került, és még használható ételekből. Jézus ezt mondta, hogy semmi el ne vesszen, szedjétek össze. Tehát Jézus akkor is takarékos volt, amikor ő a szavával bármikor teremthetett volna. És mégis ezt mondta, hogy nem, ez ne dobjátok ki, semmi el ne vesszen, szedjétek össze a megmaradt darabokat. Itt a történet tanulságaként, ugye összefoglalva, fogjuk folytatni mindjárt a történetet, de eddigieket összefoglalva, tehát hogy miből vendégelte meg Jézus a sokaságot. Egyrészt ez azért is fontos kérdés, mert sokan Jézustól különleges dolgokat várnak ma is. Fizikailag is, tehát hogyha akár a táplálékunkat, vagy anyagiakat kérünk Jézustól, hát a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, ez ugyan benne van a mi atyánk kéréseiben, de ki veszi igazán komolyan? Hiszen a mindennapi kenyerünk megvan, sőt, még több is, mint amennyire szükségünk van. A kenyérhez való is megvan, és még azon túl is. De nézzük meg, hogy Jézus ahelyett, hogy valami különleges dolgokat adott volna a sokaságnak, holott megtehette volna. Megtehette volna, hogy több fogásos ebédet adjon nekik, vagy vacsorát, meg desszertet és különleges dolgokat, de nem tette. A szegények eledele volt az árpa kenyér, és a hal. Ugye ott a Genezáreti tó partján mindenki ebből élt. Minden nap ezt ették. És Jézus mégse azt tette, hogy tudok én nektek ennél jobbat is adni, ennél különbet is adni, akkor most megvendégellek benneteket. Nagy tanítás van ebben is, egyrészt a megelégedésre is tanít Krisztus, hogy elégedjünk meg azzal az legegyszerűbbel, ami van. Másrészt, ahogyan láttuk is, hogy adjatok nekik ti enniük, igen, ebben ott volt az is, hogy amitek van, azt hozzátok ide. És ez a gyermek odaadta, amilyen volt. Abból vendégelte meg a sokaságot. Nem a kövekből változtatott kenyereket, nem teremtett a szavával valami sokkal finomabbat, hanem azt sokasította meg. Hát ennek is van tanulsága és tanítása. Azután, hogy mennyit adott, amennyire szükségük volt, sőt, még maradt is. Tehát Jézus nem fukarkodik. Ő, ha gondoskodik, akkor a szükségletek szerint adja. És ezért is bízhatunk abban, hogy ő valóban megadja a szükségleteinket, ahogyan a hegyi beszédben is elmondta Krisztus, hogy ne aggodalmaskodjunk, ami megélhetésünk felől. És mikor adta ezt az ajándékot, vagy ezt a csodát Krisztus? Ugye egyrészt azt láttuk, hogy ez a sokaság ott ült, és Jézust hallgatta. Tehát elsősorban ezért jöttek. És akkor sokasította meg a kenyereket, amikor már valóban a fizikai éhséget is érezték, amikor már ugye a tanítványok is azt mondták, hogy most már bocsásd el ezt a sokaságot. Tehát látjuk, hogy Jézus mindig az emberek szükségleteit elégítette ki, és az igazi szükségleteit. És ugye arra nézve is tanítást tartalmaz ez a történet, hogy ugye napjainkban is találkozunk olyan emberekkel, akik lehet, hogy ténylegesen szegények, és nincs mit enniük, és kérnek. De akkor gondoljunk erre, hogy igen, a szükségletüket, tehát az alapvető szükségletüket adjuk meg. Jézus sem adott különleges desszertet meg, nem is tudom, milyen csodákat nem tett itt. De látjuk, hogy még ennek is olyan következményei lettek, ami nem volt igazán kívánatos. Mindjárt fogjuk látni a folytatásban. Most Máté evangéliumára térnék vissza, tehát Máté evangélium a 14. fejezetéből, vagyis bocsánat, először János evangéliumából olvasnék, majd Máté evangéliumából is, hogy mi is történt itt a végén, amikor a sokasság jól lakott. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták, bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. Tehát először is azt látjuk, hogy milyen hatással volt Jézusnak ez a csodája. Ezt mondták egymásnak, hogy bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő a világra. Hát tulajdonképpen igen, az a próféta, akire utalt a samáriai asszony is, akiről ugye Mózes írt, hogy prófétát támasztok nékik, az ő atyuk fiai közül, aki megmond mindent, és megtanítja az embereket. Tehát erre a prófétára utaltak, a messiásra. Hiszen itt a következő mozzanat már az volt, hogy királlyá akarták tenni Krisztust. Hiszen a messiás király lesz, tehát ők úgy várták, hogy a messiás Jeruzsálemben felállítja a királyságát, és itt fog uralkodni, és naggyá teszi majd Izrael népét. És úgy gondolták, hogy eljött az ideje, most rögtön őt királlyá teszik. És amikor Jézus ezt észrevette, akkor mit tett? Látjuk a következő evangélium feljegyzésében, Máté evangélium a 14. fejezete, 22.-23. versében, hogy bizony itt még a tanítványokat is elragadta ez a hív, hogy királlyá tegyék Krisztust. Hiszen ezt olvassuk, hogy és mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. Amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Ha most próbáljuk ezt a történetet elképzelni, el akarták ragadni Jézust, hogy királlyá tegyék. Tehát itt már kezdődött egy ilyen felhevült, szinte zendülésszerű lavina, hogy a tömeg jön, és szinte erővel, hiszen látták, hogy Jézus nem teszi meg, nem megy el Jeruzsálembe, és nem jelenti be a trónra az igényét, és úgy gondolták, hogy majd ők hozzásegítik ehhez. És nyilvánvaló, hogy a tanítványok is ebben benne voltak, hiszen itt azt látjuk, hogy kényszerítette Jézus a tanítványait, hogy szálljanak hajóba. Tehát nem csak, hogy mondta nekik, hogy menjenek, hanem szinte már erővel kellett, hogy hasson rájuk. Mert ellenálltak, mert ők is ezt szerették volna. És a tömeget pedig, a sokaságot Jézus elbocsátotta. Tehát itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy Jézus feloszlatta ezt a tömeget. És ő maga pedig fölment a hegyre magányosan imádkozni. Tehát itt egy olyan helyzet állt elő, amikor Jézus úgy látta, hogy közbe kell lépnie. úgy látta, hogy ezt a sokasságot le kell csillapítani, és magát és a tanítványokat is, tanítványait elküldte, menjenek haza Kapernaumba, itt előre a túlsó partra, ugye a Galileai tengeren, illetve a Genezáreti tavon hajóval közlekedtek itt át a tavon, és ő maga viszont nem ment velük, hanem fölment a hegyre imádkozni. Szükségét érezte annak, hogy most az atyához menjen, hiszen látta, hogy ez egy válságot fog előidézni. Ez a helyzet, hogy idő előtt a nép így megindult, és hát olyasmit szeretnének tenni, ami nincs benne az ő terveiben. Hiszen ő nem azért jött, hogy uralkodjon. De hogy ezt hogyan értesse meg a tömeggel, ugye ezért is szüksége volt a mennyei atya segítségére, tanácsaira, és ezért is ment el a hegyre imádkozni. De nézzük meg a folytatást. Megtörtént tehát a tömeg feloszlatása, de nem nyugodtak bele. Hiszen akik ott jól laktak a kenyerekkel és halakkal, azokat olyan könnyen nem lehetett lebeszélni arról, hogy Jézus után menjenek, és Jézust valamiképpen királlyá tegyék. Ezt olvassuk tovább János Evangélium a 6. fejezetében a 24. verstől a 27-ig. Mikor azért látta a sokasság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak ők is a hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresve Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondták néki: Mester, mikor jöttél ide? Felelt nékik Jézus, és mondta: Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia árt majd néktek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Igen, tehát itt azt olvassuk, hogy a sokaság utánuk ment. Beszálltak hajókba, elmentek Kapernaumba. Ugye Jézus tanításainak, működésének a központja tulajdonképpen Kapernaumban volt. Tehát úgy gondolták, hogy ott kell keresni, és meg is találták őt. Igaz, volt egy kérdésük, hogy Mester, mikor jöttél ide, hiszen látták, hogy a tanítványok beszállnak a hajóba, Jézus nem, ő még ott marad velük, és elbocsátja őket. Itt most kihagytam egy részt, egy kis történetet, amire majd visszatérnénk a későbbiekben, hogy Jézus valóban hogyan jutott át a tengeren másnapra Kapernaumba. Viszont Jézus azt mondta nekik, hogy nem is erre vagytok ti kíváncsiak igazán. Nem is azért kerestek, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Ugye Jézus milyen jól ismerte őket és az emberi természetet. Igen, sajnos ezek az emberek már nem a tanításai miatt és az egyéb csodái miatt, gyógyításai miatt jöttek utána, hanem mert ettek a kenyerekből, és jól laktak. És ez valóban egy döbbenetes dolog itt az emberi természetben, hogyha úgy átgondoljuk, hány csodatételt láthattak már, vagy hányról hallhattak, aki nem is volt átélője. Láthattuk az eddigiekben is, hogy leprásokat gyógyított Jézus, a legsúlyosabb betegségekből a megszállottakat gyógyított, és nagyon sok beteget meggyógyított. De valahogy a gyógyítások után még nem történt meg ez a nagy meggyőződés, meg ez a nagy megindulás, hogy ő a messiás király, és ragadjuk el őt, és vigyük Jeruzsálembe, és legyen ő a mi királyunk. Hanem amikor kaptak a kenyerekből, a megszaporított kenyerekből is jól laktak. Ez kellett az embereknek. Mennyire jellemző ez az emberi természetre? Hogyha van mit enni, akkor minden rendben van, és ilyen király kell nekünk. Hogy gyógyít is, az is jó lesz, de a legjobb az, hogyha gondoskodik rólunk. Valóban, mit is vártak ezek az emberek? A későbbiekből ki fog derülni, de ugye Jézus itt még ezt mondja nekik, hogy mint egy bevezetve azokat a kicsit kemény mondatokat, amiket ezután fog mondani, ezt mondja nekik, hogy munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Tehát azt mondta itt nekik Jézus, hogy nektek ez a legfontosabb, a földi eledel. Ne ezért törjétek magatokat, ne ezért munkálkodjatok, ne ezért fáradozzatok annyira, hanem ami az örök életre alkalmassá tesz benneteket. Mert az sokkal fontosabb. Tehát itt egy nagy kérdés, és ez lesz a következő párbeszédnek a témája, hogy mi a fontosabb nekünk. A földi létünk, a mindennapi kenyerünk, és a fizikai jólétünk, vagy pedig az örök életünk. És megkérdezték tőle, ugye itt a folytatásban olvassuk János Evangélium a 6. fejezete 28. versétől. Mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Felelt Jézus is mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondták azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked. Mit művelsz? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott enniük. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak. De mit válaszolt Jézus a kérdésükre, hogy mit cselekedjünk, hogy az Isten dolgait tegyük? Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. És erre mi volt a válasz? Hogy micsoda jelt mutatsz, hogy higgyünk. Tehát nem volt elég még a kenyérszaporítása. Nem volt elég, hogy betegek gyógyultak meg, hogy leprások tisztultak meg, hogy démontól megszállott emberek szabadultak meg. Micsoda jelt mutatsz. És rögtön utána, hogy Jézus tudtára adják, hogy így mondjam, finoman, hogy mit szeretnének, utaltak a mannára. Vajon miért is? Mert a manna minden nap volt, minden nap szállt, minden nap kapták. De tulajdonképpen mit vártak volna Jézustól? Azt, hogy akkor ma is szaporítson kenyeret, és ezután mindig. Hát, hogy tulajdonképpen nekik ne kelljen dolgozniuk se érte. Milyen egyszerű életük lett volna, milyen könnyű. Jézus minden nap gondoskodik róluk, a táplálékukról, és ellátja őket. Ő lesz a királyuk, és minden rendben lesz. Szinte provokáció volt ez, hogy most mit teszel? Mit művelsz? A mi atyáink ették a mannát, és ott minden nap kapták a mannát, és te akkor mit teszel? És Jézus most újra az igazi értékekre próbálta terelni a figyelmüket. Hát ezt mondja, hogy az igazi mennyei kenyeret az én atyám adja. És az Ószövetségben is láthatjuk, hogy tanítás volt a manna is az ő számukra. Már Mózes is mondta nekik, hogy enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, és hogy megtanítson téged, hogy nem csak kenyére él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Isten szájából származik. Ugye mondta ezt Mózes a népnek. Tehát ebben is tanítás volt, nem csak a földi táplálékra tanította őket, hanem arra is, hogy Istentől nyerik a lelki táplálékot, a mennyei kenyeret. És úgy tűnik, hogy ezt nem tanulták meg. Az ószövetségi Izrael népe sem, de még Jézus korára se tanulták meg ezt a tanítást, ezt a tanulságot. Hogy az Isten szájából származó manna az ő igéje. Ahogyan itt mondja Jézus, hogy, hogy ez az, amely életet ad a világnak. És ugye tovább folytatódik a párbeszéd, a 33. verstől így olvassuk. Mondták azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Tehát újra csak visszatértek erre a kérésükre, hogy mindenkor, minden nap ad nekünk ezt a kenyeret. Mármint ők újra csak a földi kenyérre gondoltak. Jézus pedig mondta nékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúzik soha. Mindenki, akit nékem áld az atya, én hozzám jön. És azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen. És én feltámasztom azt az utolsó napon. Zúgolódtak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. És mondták, nem ez-e Jézus, József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját? Mi módon mondhatja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Felelt azért Jézus, és mondta nekik, ne zúgolódjatok egymás között. Ugye újra próbálja megértetni Jézus velük, hogy ő többet akar adni nekik, mint földi kenyér. Örök életet. Hiszen ezt mondja, hogy az atya akarata az, hogy mindenki, aki hisz ő benne, hisz a fiúban, örök élete legyen. Ugye, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Tehát azt mondja, hogy nem csak földi életet akarok nektek adni, hanem örök életet. Nem csak földi eledelt, hanem mennyei eledelt. És még mindig nem értették. Sőt, itt már elkezdtek zúgolódni is ellene. Azok, akik királya akarták tenni, most azt mondják, hogy na hát ki ez, nem a József fia, ismerjük atyát és anyját. Hogy mondhatja, hogy a mennyből szálltam alá? Tehát, hogy ő a fiú, ő az Isten fia. Ezt már itt miért nem tudták elfogadni? Mert kezdték megérteni, hogy Jézus nem lesz az ő földi királyuk. Hogy Jézus nem fogja naponként adni nekik a kenyeret és megsokasítani. Nézzük a folytatást, hogy mennyire próbálta Jézus megértetni velük a, hogy így mondjam, a lényeget, amit sajnos sokan ma sem értenek. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tehát Jézus ezt mondta, hogy a ti atyáitok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. Tehát ne csak ennyire vágyakozzatok. Hát a földi eledel az csak időleges életet ad. A ti atyáitok is meghaltak, ették ugyan a mannát, de még meghaltak. De az a kenyér, amit én akarok adni, amely a mennyből szállt alá, az örök életet ad. Az arra való, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. És utána ezt mondta, hogy az a kenyér pedig az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tehát meg kellett érteniük azt, hogy Jézus milyen módon szerzi meg az örök életet, hogy ő önmagát adja. Nem csak kenyeret ad, hanem önmagát. Hadd olvassak egy idézetet a Jézus életet című könyvből. Krisztus testét enni és vérét inni annyit jelent, mint elfogadni őt személyes megváltónak. Hinni, hogy megbocsátja bűneinket. Benne teljességre jutunk. Ha szeretetét szemléljük, abban lakozunk, abból iszunk, természetének részesévé válhatunk. Ami az étel a testnek, annak kell lennie Krisztusnak a lélek számára. Az étel nem segít rajtunk, csak ha megesszük, és ha lényünk részévé válik. Így Krisztus sem érték számunkra, ha nem ismerjük el személyes megváltónknak. az elméleti tudás nem használ nekünk. Bele kell táplálkoznunk, be kell fogadnunk őt szívünkbe. És így élete a mi életünké válik. Hozzá kell idomulnunk szeretetéhez, kegyelméhez. Tehát ezt akarta Jézus megértetni az őt hallgató zsidóktól, hogy zsidókkal, hogy amit ő ad nekik, az sokkal többé, sokkal értékesebb, mint amit kérnek tőle. És hogy ezután vágyakozzanak. És ugye az előzőkben is olvastuk, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Tehát Jézus mindenkit elfogad, és Jézus mindenkit üdvözíteni akar, mindenkinek örök életet akar adni. Olyan áron is, hogy az ő testét odaadja a világ életéért. Hát igen, ezt akkor sokan nem értették, még Jézus tanítványai sem. De újra csak, ugye így folytatta Jézus, mondta nekik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakik, és én is abban. Sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. Urván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgulódnak az ő tanítványai, mondta nekik, titeket ez megbotránkoztat. Hát ha meglátjátok az embernek fiát felszállni oda, ahol előbb volt. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát ugye látjuk, hogy itt is szinte szándékosan értették félre, mint ahogyan Nikodémus is az újjászületést, hogy visszamehet-e az ember az ő anyjának méhébe, és újra megszülethet-e. És ott is azt mondta Jézus, hogy ami testtől született test, az nem lenne értelme, ami lélektől született lélek az. Itt is ezt mondta Jézus, hogy igen, hát ő arról beszél, hogy az ő testét és vérét kell táplálkozni, de utána meg is magyarázta, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. Tehát Jézus sal táplálkozni Jézus testével, vérével, ahogyan az előző idézetben is láthattuk. Ugye azt jelenti, hogy az ő igéje által megismerni őt, befogadni a szívünkbe, azonosulni az ő céljaival, az ő akaratát megismerni, és vágyakozni arra, hogy ő valóban betöltsön minket és üdvözítsen. Ugye Jézus többféle hasonlattal próbálta ezt érzékeltetni, ez is egy hasonlat a sok közül, hogy ő a testét adja, ő az életét adja, és valóban az életét adta. Ő az a bárány, az a húsvéti bárány, aki feláldoztatik értünk. Ő az, aki az élete árán szerzi meg nekünk az üdvösséget, az örök életet. És ugyanakkor az ő beszédei azok a lélek és élet, amelyekkel táplálkoznunk kell nap mint nap. És hogy hogyan hatott ez az emberekre, nézzük meg. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Tehát látjuk, hogy ez egy második nagy tömegoszlatás volt. Előző nap Jézus ténylegesen, ugye a tanítványait beparancsolta a hajóba, elküldte őket, a sokaságot is elbocsátotta, és ő visszavonult, tehát elment egy hegyre egyedül. Utána jött a sokaság. Itt pedig ezzel az úgymond kemény beszéddel, ahogyan minősítették Jézus beszédét, ezzel oszlatta fel a tömeget. Amikor elmondta nekik egyrészt azt, hogy ő sokkal többet ad, akar adni nekik, mint a földi kenyér, ő az életét adja, a testét és vérét adja, értük. És ugyanakkor, hogy ezáltal örök életet nyerhetnek. És nézzük meg, hogy hogyan hatott a sokaságra. Megbotránkoztak benne. Sokan, nagyon sokan. Annyira, hogy azt olvassuk, a tanítványai közül is sokan visszavonultak. Ugye a Biblia ír arról, hogy Jézusnak nem csak 12 tanítványa volt, hanem volt egy 70 fős tanítványi csapat is, akik nem voltak mindig Jézussal, mint a 12, de gyakori hallgatói voltak Jézusnak, és követői váltak. Ezek közül, a tanítványok közül vonultak vissza sokan. Sőt, olyannyira oszlott a tömeg, hogy Jézus még a 12-höz is odafordult, és megkérdezte, hogy vajon ti is el akartok menni. Hiszen ő nagyon jól tudta, hogy előző nap még ők is benne lettek volna a királlyá avatásban. Hogy előző nap még ő rájuk is nagyon hatott ez a csoda, a kenyérszaporítás csodája. És hogy talán még ők se láttak túl ezen a történésen is. És Jézus szerette volna tudni, hogy megértették-e vajon, amit ő most mondott. Péter válaszából az derül ki, hogy igen. Hiszen azt mondja Jézusnak, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Tehát megértették azt, hogy Jézus valóban többet akar adni, nem csak földi életet, örök életet. És ő önmagát akarja adni azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Bár ezt még nem értették, hogy miképpen adja önmagát, de hogy Jézus többet akar adni, örök életet, üdvösséget, azt megértették. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Igen, hát ez ugye nagyon nagy dolog, hogy erre a hitre eljutott Péter, és eljutottak a tanítványok, hogy ő az élő Istennek fia. Hiszen itt Jézus már szinte nyíltan beszélt erről a sokaságnak is, hogy ő a mennyből jött, a mennyből szállt alá, és ő az élet kenyere. Ja, tehát látjuk összegzésképpen, nézzük meg, hogy mi ennek a történetnek a fő tanulsága, mit is vártak az emberek Jézustól. Hát elsősorban földi áldásokat. Mit várnak most is Istentől, Jézustól az emberek? Többnyire, meg sokszor még mi is. Hogy itt most adjon javakat nekünk, segítsen, gyógyítson meg. Tehát földi áldásokat, javakat. Azt várták, hogy ő nap mint nap gondoskodjon róluk, mégpedig olyan módon is, hogy nekik ne kelljen fáradozniuk érte. És ezt nem adta meg nekik Krisztus. Nem adta meg nekik azt a fajta kényelmes életet, amire vágytak, amit vártak volna tőle, hogy munka nélkül is, fáradozás nélkül is hozzájussanak a mindennapi kenyérhez, a mindennapi táplálékhoz. Mégpedig éppen azért nem adta meg nekik, hogy többre vágyakozzanak, mert ők megelégedtek volna ennyivel. És sajnos nagyon sokan ma is megelégszenek ennyivel, Isten földi áldásaival. És látjuk, hogy mi az ő igazi, minden ember számára felkínált ajándéka. És az üdvösség, az örök élet. És hogy ezt úgy érhetjük el, az örök élet beszéde által, az Isten igéjének az igazi megismerése, megértése, befogadása által, és Krisztus, aki a testélet ige volt, Krisztus befogadása által. Tehát már most miénk lehet, hiszen azt mondta Krisztus, hogy örök élete van annak, aki befogadja őt. És ezt kell nekünk elfogadnunk, elhinnünk, hogy aki naponta táplálkozik a mennyei kenyérrel, az igével, és Krisztus befogadja az életébe, annak örök élete van. Még ha közbe jön is a halál, az első halál, amit csak alváshoz hasonlít a Biblia, és alvásnak nevez. Itt is említette Krisztus, hogy ő feltámasztja azt az utolsó napon. Tehát örök élete van annak, aki ő benne hisz, és aki őt befogadja az életébe. Tehát itt fejeznénk be akkor a mai témánkat.